kedves jelenlévő és az ige hirdetés felvételről hallgató gyülekezet ma Lukács evangéliumának a 12. részéből olvasunk igét. Lukács evangéliuma 12. részéből a 22. verstől felállva olvasunk igét, amit mondtak pedig az ő tanítványainak, annak okáért mondom néktek, ne aggodalmaskodjatok, aki éltetek felől, mi tegyetek, se a ti testetek felől, mibe öltözködjetek, az élet több, hogy nem az eledelés a test, hogy nem az öltözet. Tekintsétek meg a hollókat, hogy nem vetnek, sem nem maradnak, akiknek nincs tárházuk, sem csűrük, és az Isten eltartja őket, mennyivel drágábbak vagytok ti a madaraknál. Kicsoda pedig az közületek, aki aggodalmaskodásával megnövelheti termetét egy arasszal. Annak okáért, ha ami legkisebb dolog, azt sem tehetitek, mit aggodalmaskodtok a többi felől? Tekintjétek meg a liliomokat, mi módon növekednek, nem fáradoznak és nem fonnak, de mondom néktek, Salamon mindenő dicsőségében sem öltözött úgy, mint ezek közül egy. Ha pedig a füvet, mely ma a mezőn van, és holnap kemencébe vettetik, így ruházza az Isten, mennyivel inkább kiteket ki kicsinkítőek. Ti se kérdezzétek, mit tegyetek, vagy mit igyatok, és ne kételkedjetek, mert mind ezeket a világi pogányok kérdezik, a ti atyátok pedig tudja, hogy néktek szükségetek van ezekre. Csak keressétek az Isten országát, és ezek mind megadatnak néktek. Ne féljtek kicsi nyelv, mert tetszett a ti atyátoknak, hogy néktek adja az országot. Eddig olvasom a Szent Ígét. Tessék elfogadni. Kedves ülekezet, ez a mai kis szakaszunk folytatása Jézusnak egy útközben mondott tanításához kapcsolódóan annak a folytatása. Jeruzsálem felé halad az övéivel a mester, és útközben többen oda csapódnak hozzá, így például egy testvér pár, vagy legalábbis annak az egyik tagja mindenképpen ott van, és arra kéri az Urat, hogy ossza meg közte és a testvérek között az örökséget. Nem ritka dolog ez, hogy amikor eltávoznak a szülők, és marad valamilyen kis hagyaték, akkor megkezdődik az osztozkodás, és hát van, aki akarja, van, aki nem úgy akarja, nem olyan arányban, és ebből sajnos akár egy életre szóló konfliktus és harag is lehet. Jézus azt mondja, hogy ebbe nem akar belefolyni, mert senki nem tette őt bíróvá ilyen hagyatéki ügyekbe, nem végrehajtó. Intézik el ezek az emberek egymás között, aztán rögtön mond egy példázatot, és majd látni fogjuk, hogy ennek a folytatása a mai igénk. Beszél egy gazdag emberről, lehet, hogy éppen arról, aki a vagyon miatt jött ő hozzá, és véletlenül nagyon jó termése volt az illetőnek ebben az esztendőben, és kellemes döbbenettel tapasztalja, hogy annyi termett az idén, hogy nem fér el a jelenlegi tárházaiban, csűrjeiben, és hát úgy dönt, hogy lebontja ezeket a raktárakat, újakat épít, és nagy-nagy lelkesedéssel hirdeti mindenkinek, hogy most sok javai vannak eltéve hosszú időre. Jézusnak van egy nagyon kevéssé vízelgő megjegyzése ehhez. Olyan szót használ, mint egyébként tiült a tanítványai között, az, hogy egy bolond. Ezért a lelkivég a te lelkedetés, amit gyűjtöttél, mi lesz azzal. Az élet nem tervezhető 99 évre. De azt gondolom, hogy a mennyes apja nem tudta, hogy 99 évig fog. Én a család nagyon szurkolt, hogy a századikat is hadd érjen meg, mert az előző születésnapon még nagy igazság volt, és nagy örömmel készülődtek a századikra. Édesapám fivére most volt 98, és mi is ilyeneket gondolunk, hogy hát ha megéri a századikat. Mintha mindenképpen lenne egy ilyen versenyfüggés, és a cél szalag az ott a százasnál volna. Hát így megvágultunk azt, aki egy ideig él, pláne ha szellemileg friss marad, de nem lehet tervezni. Mondom, ezen az éjszakán elkészít a te lelkedet, és amit gyűjtöttél, mi lesz azzal? Vajon van-e értelme az embernek sok esztendőre tartalékolni, vagy amiből több van, mint amit föl tudunk használni, az vajon nem más dologra való-e? Vajon nem arról van-e szó, hogy a fölösleget az azoknak kellene adnunk, kezelői vagyunk az Isten bőségének, az Isten gazdagságának, és nem azoknak kellene-e adnunk, akiknek nem terem ilyen jól a föld, akiknek nem fut olyan jól a szekerünk. Tehát egyszerre mondja Jézus azt, hogy ne tedd magad kényelembe, mert nem tudod, meddig tart az életed, és most egyszerre folytatja azzal, hogy de azért ne aggodalmaskodjatok. Itt vagyunk a mai igénknél, mert ez a másik véglet. Amikor a magvető példázatát mondja Jézus, és ezt az Isten országából mondja, akkor az egyik képben a hamar felnövő kis búzakalászt megfojtó gyomok képében egyszerre beszél a gazdagság és a szegénység családságáról és kísértéséről. Tehát ennek az embernek ez a hamis kényelme, tedd magad kényelembe hosszú időre az egyik oldalon, és a másikon a riadt körbe-körbe tekintés, hogy vajon nem leselkedik-e valahol rám valami fajta veszély. Ezek nagyjából ugyanaz a problémakörhöz tartoznak, megfojtják az értelmes gondolatokat. Nem lesz ott Isten országa, ahol az aggodalmaskodás és a hamis biztonságérzet uralkodik. Szóval az egyik felszólításunk van, hogy ne aggodalmaskodjunk, de már is rögtön elkezdünk aggodalmaskodni, illetve bevalljuk magunknak, hogy de igen, szoktunk aggodalmaskodni. Szoktunk aggodalmaskodni a gyerekek, és aztán folytatjuk ezt az unokák miatt, és saját életünk miatt, holnap miatt, a választások miatt. Nem akarok minden felsorolni, ami miatt aggodalmaskodni szoktunk, de nem megyünk a szomszédba tanácsért, hogyha számba akarjuk venni, hogy miért is tudunk és szoktunk aggodalmaskodni. Az aggodalmaskodás kifejezése egy ilyen izgalmat vár ki a görög szónak a értelmében, a nyaknak a megmerevedése is benne van. Ismerjük ezt, hogy megfájul az ember nyaka, mert nem is veszi észre, mert nem mozdította meg régen. Szóval bemerevedünk az aggodalmaskodásban, és itt jön aztán Jézusnak a tanítása arról, hogy de hát milyen fölösleges dolog ez? Több képet használ. Vesz először a növény és az állatvilágból egy-egy képet, és megpróbálja megértetni velünk, hogy sértés Isten felé, ha mi azt gondoljuk, hogy az ember van, hogy életet adott, az nem olyan érdekes, de az érdekes az, hogy hogy kapunk muníciót ahhoz, hogy életben maradjunk. És azt mondja, hogy nem gondolkozunk fordítva. Hát aki az életet adta, ami a nagyobb dolog, az ne adná meg hozzá a szükségeset és az elégségeset. Izrael népe 40 évet töltött el a pusztában, nem csak saját maga miatt, hanem mindjártunk is. Valamit modelleztek, így mondják ezt a mi világunkban. A puszta az nem csak a senki földje, hanem a mindenki földje is. Tehát ami ott történik, az valamennyiünknek a története, és ott minden nap gyakoroltatta, minden falatnál gyakoroltatta az örökkévaló, hűséges Isten az ő népével ezt a dolgot, hogy tőle jön az áldás, amiért a mi atyánkban imádkoztunk, hogy nem csak az Isten országban, hanem a mindennapi kenyér is. Azt mondja az ige, hogy aki többet szeret, sem volt felesége, tehát kiki étvágya szerint szeret, és jól lakott a végén mannával, és soha végig nem tudták, és ma se tudjuk, hogy mi volt ez a manna, de nem volt olyan nap, hogy ne azzal kezdődött volna, hogy már megint külön a manna, és menni, fejjük össze, és készítsük el belőle a mai élelmünket és alapélelmünket is. Ami mindennapi kenyerünket ad meg nekünk ma. És ugye mondogatjuk ezt, de te kell magadunk őszintén, hogy a problémák ott kezdődnek, amikor a mindennapi kenyéren túl akarunk valamit az Úrtól, és a csalódás az okozza, ha valakinek mondjuk például nagyobb kenyeret ad az Úr mit nekünk. Neki miért többet? Neki miért egyszerűbbek a problémái? Neki miért nincs gondja az öltözködése? Hát ma talán ez nem olyan nagy gond, mert ha valakinek nincs inge, nadrágja, szoknyája, szoknyája, cipője, ez bemegy a tankó utcába, vagy akár csak ide is elmegy, itt is nagyon sokszor van egy szatyor, és akkor megragadjuk az alkalmat, hogy ehelyről is köszönetet mondjunk azoknak, akik behozzák azokat a ruhadarabokat, általában szépen kimosva, kivasalva, amiket ők már nem használnak. És nagyon szépen fel lehet öltözni ezekből a ruhadarabokból. Lehet olyan persze, hogy valaki nem jön el és nem választ ruhát, mert miért van az, hogy ő mindig a mások levetett formáját kell viselje. Így is lehet gondolkodni. Péterben nagy családban nőttük fel, 11-en voltunk, vagyunk testvérek, tegnap este majdnem mindenkivel összejöttük egy kis beszélgetésre, de például arról nem esett szó, hogy hát a kisebbek örökölték a nagyobbak ruháit, ha azt mondja, hogy édesanyám ki tudta foltozni, meg tudta vanni, de szerintem ezt Petra is ismeri ezt a problémát. Szóval, hogy nem szokták eldobni azt a pulóvert, hát van egy két ruhadarab, cipő, fehér nemű esetleg, ami nem szolgál ki két személyt, de hát miért ne használhatná azt valaki tovább. De az ígyben ott bújkál a gondolat, hogy miért mások levetett hordniát, vagy miért mindig a manna. Ez a kérdésünk, hogy az aggodalmaskodás mögött vajon nem húzódik-e meg egy ilyen elégedetlenség, egy ilyen bizalmatlanság, Istennel szemben is, hogy nem onnan, és nem annyit, és nem olyan ad, mint amit mi magunkhoz méltónak találnánk. Nem tudunk megelégedni. nincs bennük szerénység. Lehet lesz bennünk Jézusnak ez az úti eszme cseréje, ilyen szempontból is. De azt mondja az Úr, hogy az élet több, mint ezek a kérdések. Na most járjunk körül ezt, és a tényleg több. El vannak az újságok, divat fotókkal. Mindenki el akar adni valami fürdőruhától kezdve a cipőig, a kiegészítőkig, és vannak olyanok, akiknek ezzel telik az életünk, hogy bemutatják ezeket a darabokat, és másoknak is. Itt legyünk fel, mibe öltözzünk, hogy cseméljünk ki a ruhatárunkat, vajon erről szól az élet? Ezekről a dolgokról? Nem halmozunk-e többet föl, mint amire valóban szükségünk van? Péter elmondta nekünk, hogy amikor elindult a nagy gyalogolására első évben, akkor ott olyan tapasztalatokat gyűjtött, hogy a következő esztendőben talán 11 kilóval könnyebb lett a rákja. Mert rájött, hogy nem kell. Nem kell annyi minden. Nem kell kis balta, kis gáztűzhely, vagy egyébe. Nem kell. Még olyan vastag takaró se kell. És így tovább. Mi lenne, ha egyszer azon gondolkoznánk, és azt kezdenénk képzelni, az élet több, mire kaptam ezt az életet? Nem arra kaptam feltétlenül, hogy a ruhatáromat cserélgessem, és az életem egyéb dolgait, lehetőleg a szomszédok vagyonához mérve, megpróbáljam szintén építgetni, mert nem vihetek el belőle semmit. Nem azt mondja Jézus, hogy ebben az életben nem lehet kincseket gyűjteni, csak arra bátorít, hogy a mennyiben gyűjtsük kincseket. Örökkévaló dolgokat, Máté evangéliumában, a hegyi beszédben nagyjából ugyanezek a kérdések vetődnek fel, szinte szó szerint azonos több részletében ezzel a lukácsi szakasszal. Szóval gyűjtsük kincseket a mennyben. Erre való az élet. Az élet több, több, mint a külső dolgok. Nos, az állatvilágból és a növényvilágból miket tanulunk? Például a holló Máténál csak madarak vannak. De nem véletlen, hogy Lukásnak volt szeme arra, hogy mentsük meg ennek a madárnak a fajtáját, mert állítólag én ugyan nem vagyok madártudós, a feleségem inkább neki, mert a könyvei vannak, és számon tartja, hogy milyen madarak érkeznek naponta az ő konyhájára, mert ahogy kilép az ajtókörtől hallani lehet, hogy a madarak szólítgatják egymást, hogy jön, lehet, hogy úgy mondják, hogy jön az Éva néni. De lehet, hogy csak az Évát mondják, ezt nem tudom hangokra bontani, de a hosszú csíp-csíp-csípből azt gondolom, hogy itt jön az Éva néni. És hozza nekünk a fekete napraforgó magot, és lehet, hogy van köztük olyan, aki azt mondja, hogy hát már mennyi fekete napraforgó mag, a többiek leugrodják, és lesznek el, hogy lőni neki, hogy van. És figyeld meg, hogy ki szokott rakni ilyen gömböcskéket is, fagyú gömböcskéket, amiben egyéb magok is vannak. Ugyanezt nem mondják az Andrásnak a kertjébe, mert ott a kutya megette ezt a fagyú gömböt, és a madaraknak nem marad belőle. Ott meg ilyesmiket mondanak bosszankodva esetleg a madarak. De milyenek a hollók? Állítólag a hollókkal bánik a hollóban a legmosolában. Mert alig, hogy kikölti, otthatja a hollókat, és valahogy ezek a hollók mégis földőnek. Még nagyjából repülni se tudnak, elég sokat finnódnak, és mégis valahogy Isten eltartja őket.
hagyja Jézus. Azért hozza a hollókat, mert azt mindenki tudta, hogy hát a holló nem állíthatja, hogy nagyon kényelmes lehekkor a holló. És biztos, hogy voltak Jézus környezetében olyanok, akik egész életükön át nem tudtak megszabadulni attól, hogy nekik nem volt kellemes gyerekkoruk. Hogy ők is fekete hollók, akiket nem védelgettek eléggé, akiket a fészekben ott hagytak, hogy lehet, hogy ki is lötték őket, és sokat kellett küzdeni. Jézus akar valami vigasztalót mondani nekik, nézzetek a hollókra, és jusson eszetekbe az, hogy ha nem is kaptatok nagyon-nagyon kedves gyöngéd gyámolítást, de egyei atyátok eltartott. A 27. Zsoltár, ha apám és anyám elhagynának is, az Úr magához vesz engem. Az Úr nem beszél el a kezét rólam. Vajon nem több-e az élet, mint egy életen át keseregni, sértettem a felett, hogy én miért nem kaptam meg azt, amit mások megkaptak. Én miért holló vagyok, és miért nem gólya, és nem tudom, tovább folytathatnám a sort. Ne aggodalmaskodni, mert Isten madara a holló is, Isten szereti a hollót, és Isten eltartja a hollót. A hollók, akik aztán illésnek is visznek, nem véletlen a holló ott se, szóval ha valamire nem számított illés az éjség idején, akkor az az, hogy a hollók fogják táplálni. Olyanoktól kap segítséget, akik maguk nem kaptak igazán segítséget. Micsoda nagy dolog ez a hollóban végbe menő folyamat, hogy nem a fölött keserek, hogy milyen kevés ideig gyámolították a szülei, milyen kevés ideig tollászkodhatok zavartalan fészkében, hanem eljut oda, hogy ő szállítja az éjség idején a profétának az önmagos. Szóval ne aggodalmaskodjatok, hanem tanuljatok a hollóktól. Az élet több. Nem ez az élet, ez egy valami kis járulékos része az életnek. Nem becsüljük le, de nem ez az életnek az értelme. A másik kép a mezőknek a liliuma. Azt állítja Jézus, ez a mezei lilium, hát ez valamilyen balvilág, és mi magunk is nem szoktunk itt a kertben ilyen írtást végezni, gyomírtást, megbecsüljük azokat a kis telepeket, Béla tudja pontosan, hogy hol vannak azok a növények, legyen az a fantóház, vagy sárga, piros, pipacs, és egyéb virág, amelyekért legalább hetente egyszer én is kiszoktam ballagni a kertbe, amikor ez van, és összezítem belőlük egy csokon. Csodálatos a természet, és nem tudjuk, ki szólta el az első pipacs magot, de biztos, hogy nem mi emberek. A Jóisten szólta el a Földön, és van, aki elkeserít a látványban, van, akinek örömöt jelent, és van, aki tanul ezeknek a növényeknek a szépségéből. Azt mondja Jézus is, hogy ha holnap megszállnak, bedobják a kemencébe, egy lobbanási meleget vagy hőt, energiát ad, talán egy néhány korty vizet fel lehet forralni, egy teát készítsük belőle, és aztán kész, ellopan az egész, és mégis Isten ezt a néhány pillanatig nekünk, szemünknek gyönyörűséget adó, és tűzhelyünkben egy pici tüzet adó dövényt úgy öltözteti fel, minthogyha egy király lenne, mintha Salamon lenne. Azt állítja Jézus, hogy Salamon nem tudott úgy felöltözni, el nem tudok képzelni, hogy nézhetett ki ez a király, de Jézus állítja, és nyilván voltak erről legendák, hogy tudott öltözködni, ez a király csodájára jártak sokan, nem tudta elérni azt a szintet, amit a mezei vadvilágok Isten gondoskodó szeretetéből tapasztal. Szóval, ha a kicsi gyomnövényt ennyi gonddal színezi ki, öltözteti fel a mindenható, mert végtelenségükkel lehet nézegetni, mi a formája, mi a színe ezeknek a virágoknak. És senki nem tartja számon, nincs pénzre lefordítható értékük, de Isten nagyon hosszan elbombnál azzal, hogy csodálatosan nézzenek ki. Hát akkor van-e nekünk okunk az aggodalomra? Aztán még egy dolgot mond, és most azokat kérjük, hogy figyeljenek, akik azzal elégedetlenek, hogy nincs kellő magasságuk. Szoktuk mondani néha, hogyha valaki nagyon magas, megkérdezik tőle, hogy milyen a levegő odafent. Mert mi lejjebb vagyunk egy kicsit. Valakinek az alacsony tetszik. Elizabeth Taylor talán 160 centise volt, és nem volt úgy, nem volt igazán baja se neki, se azoknak a férfiaknak, akik a lábai előtt hevertek. Semmi bajuk nem volt ezzel, hogy ő nem volt 180 cm magas, sőt. És azt mondja Jézus, hogy hát ez a legkisebb dolog, hogy egy arasszal, az itt használt kifejezés az picit több, az esetleg majdnem 50 cm, ami hát már nagyon nagy dolog lenne, de egy majdnem egy arasszal 25 cm, 20-25 cm-nél. Ez a legkisebb dolog, mondja Jézus. Ezt sem tudjátok megváltoztatni. Akkor a lényegesebb és fontosabb dolgokat is nem kellene Istenre bízni, és elgondolkozni azon, hogy vajon az élet, ez az ajándékban kapott, ez az Isten bizalmából megkapott, az Isten bennünk való hite által megáldott, és minden lehetőséget biztosító élet, vagy nem másra van-e teremtve. És akkor jön a második felszólításunk, mert ugye ez volt az első, de aggodalmas tudatot. Második felszólításunk az, hogy keressétek az Isten országát, és az igazságát. De mi az? Hol van ez az Isten országa? Néha halljuk ezt a kicsit cirkus éneket, hogy kell egy országot fönn, ugye? Szívamokat bámuljuk, hogy halljuk országa, ami igazság, végesség, bőség, jólét van. De hát mi az az Isten országa? Mert megint csak most néhány perccel ezelőtt azért imádkoztunk, vasárnapról vasárnapra tesszük ezt, hogy jöjjön el a te országod. Jöjjön el. De miért imádkoztunk? Most nem mondom azt, hogy elkérem Istvántól a mikrofont, és végig fogok menni a padok között, és gyűjteni fogom a válaszokat. Kezdeném itt Katikánál, Sárikánál, hogy tessenek mondani nekem, mi az az Isten országa? Jézus több példázatot mond, legalább tizet össze lehet gyűjteni az evangéliumokon. Hasonlatos a mennyek országa, de nem biztos, hogy közelebb vagyunk a dologhoz. Mi az Isten országa? És azon kívül én benne vagyok, vagy kint vagyok? Oda tartok, befelé, vagy esetleg időről időre kifelé az Isten országából vissza a földi gondolkodás, a vidéki gondolkodás, a világi, így mondja, a világi pogányok gondolkodása felé. Igen, ez a kérdés. Isten országában vagy a világban, a világi pogányok között talál engem,
a Jeruzsálem felé menő Jézus, és kell nekem az ő országa, megértettem-e, hogy az ön szemmel láthatólag jön el, bár erre várt mindenki, nem Dávid Leon toronyának a fölállításával, hanem az Isten országa vagy van bennünk, vagy nem találjuk meg ezt az országot soha. Mit jelent ez az Isten ország? Az Isten országa az a pozíció, majdnem előtt mondtam, de aztán gyorsan eltávolodtam ettől, mert más lefoglalta ezt a kifejezést, nem szeretjük ezt a kifejezést igazán, de az az állapot, amiben Isten akarata meg tud valósulni. Hozzáteszem gyorsan, hogy Isten akarata meg tudna valósulni, hogyha az Isten országa diktatúra lenne. De nem diktatúra az Isten országa. Mi, ha fel vagyunk háborodva, hogy miért nem avatkozik be, aztán józan a pillanatainkban bevalljuk, hogy nagyon nem szeretnénk, ha Isten diktatórikusan kormányozná a világot. Egyszer idéztem Rajta más barátomat, aki szerint a Biblia elején található többes számú teremtsünk embert, az is erről a fajta demokratizmusról szól, hogy az ember nélkül, az ő közreműködése nélkül, az ő ügyeinek az okos vitele nélkül nem lehet őt emberré teremteni. Amikor Jézus megáll egy beteg előtt, és azt kérdezi, mit akarsz, hogy cselekedjek veled, akkor a többiek ott egymásra néznek, hogy nem látja, hogy mi a baja ennek az embernek. De milyen egyszerű ez a dolog? Az ő ügye. Mit akarsz, hogy cselekedjek veled? Isten országában nincs diktatúra. Isten országában együttműködés van. Isten számít ránk, és azt szeretné, hogyha bennünk lenne az ő országa. Ha jelenleg kötelezve amellett, hogy megértjük, amit Isten akar, és itt fogjuk érteni azt az apostoli kijelentést is, hogy ha kérünk valamit az ő nevében, akkor azt meghallgatja. Mert ha világi fogánunk vagyunk, berzenkedünk ezzel lenni, és azt kérdezzük, hogy miért csak olyat kérhetek, amit ő akar. Miért csak azt valósítja meg, és azt hallgatja meg, amit ő is akar. De fordítsuk ezt meg, hogy én miért akarok más, mint amit a minden részletre, a mező milliómainak a szépségére is figyelő Isten akar. Én mást akarok? Én a világi fogalmak szerint akarok halmozni, kizsákmányolni, rátehékedni mindenre, majdnem példákat kezdtem mondani, hogy mi mindenre szoktak az emberek rátelepedni, kicsavarni a másik kezéből, csak azért, mert hatalmuk és lehetőségük van rá. Világi pogány vagyok én? Vagy pedig Isten országát akarom építeni? Annak az Istennek az országát, aki a hollókat is szereti. Hát én nem szeretek ma hollókat, most átvitt értelem. Én tele vagyok ítélettel. Azokkal szemben, akiket a háború elűzött, és megvadultan próbálom megértetni a világgal, hogy menjenek haza, és ott intézzék az ügyeiket, ahol minden orrá rombolt valami erőszakos gonosz hatalom, ez az Isten országa. Isten országát építik azok, akik gyűlöletet, irgalmatlanságot, önzést építenek. Csak azért, mert ezek a legalantasabb ösztöneik, amiket könnyű meglökni, befele tartok én az Isten országába, vagy kifelé? Akarok én együttműködni, egy húron pendülni az Isten akaratával, vagy pedig a világi pogányok módjára akarok harácsolni és hasonlni, önzőnek lenni.
vagy küzdeni az ellen. Keressétek az Isten országát és az ő igazságát. Más az Isten igazsága, mint a kis királyoknak az igazsága. Hol tartunk most? Az úszájában, az önző bűnölködő kis királyoknak, vagy az Isten seregében, az ő országában, az ő igazsága, ami vezérelünk. Ez a nagy kérdésünk. És befejezésül. Egy kicsi nyájról kell beszélnünk. Mindig azt szokták felvetni, hogy hányan vannak azok, és a statisztikák elárulják, hányan vannak az egyik oldalon, hányan a másik oldalon. És van egy ilyen elv, ami Isten országa vizsgálata közben persze nem igaz, hogy meg amúgy se minden szempontból, hogy a nagy számok törvénye szerint, tehát ahol a többség van, ott van az igazság, és ott van a sikernek a titka. Ahol sokan lesznek, akik az Isten országába bejutnak, kérdezik a tanítványok, és Jézus válasza az, hogy nem statisztikával kell foglalkozni, hanem arra törekedjenek, hogy ti bejussatok. Ez a nagy kérdés, hogy befele tartotok-e az Isten országába? Számítok-e rátok az örökkévaló? Készek vagytok-e képviselni az ő igazságát? Akkor is ez alkalmilag hátrányokkal jár, mert ez így van. A kicsik, a kevesek mindig úgy érzik, hogy nem tudjuk elég hangsúlyosan érvényesíteni az akaratunkat. És most Jézusnak üzennie kell a kis holóknak, a kis ezei milliómoknak, az ő kicsit ügyefogyott és aggodalmaskodó tanítványainak, hogy ne félj, ne kicsinyálj! Ne félj, ne kicsinyálj! Ne akarj meg a csörcs venni! Nem hiteles! Nincs a tömegi demonstrációnak az Isten országában igazán jelentősége. Ne félj, ne kicsinyálj! Mert tetszett a ti atyátoknak, hogy néktek adja az országot. Melyiket? Hát az Isten országát akarja nektek adni. Ja, hogy ki egy másik országot akartok birtokolni, hogy kiszorítsátok a többieket, akik eddig birtokolták. Ez nem tud Isten igazán csatlakozni, de nem jó nektek az ő országnak. Jöjjön el a te országod, ezért imádkozunk, és a végén nap mint nap egy másik országban gondolkodunk. Szóval ne aggódjon most kutatok, keressétek az Isten országát, csak azt keressétek, a többi megadatik. És ne félj, te kicsi nyáj, mert Isten nektek akarja adni az országot. Rátok akar támaszkodni, bennetek látja a jövő.